3,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egriesek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Urik diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jan-Marek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szemináriumból a Bazilikában. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is. A beöltözést és a krizmával történő megkenés követően az új misés a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét. Gyémánt mise lesz Egerben a lajosvárosi templomban. Kladiva Imre atya idén ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját, ebből az alkalomból gyémánt misét mutat be, majd gyémánt misés áldásban részesíti a jelenlévőket vasárnap 17 órakor. Szeretettel várnak minden zarándokot a gyémánt misére és az utána következő templomkerti szeretett vendégségre. Ebben a hónapban már nem megyünk 30 fok alá, ami a napi csúcshőmérsékletet illeti, írja az Időkép meteorológiai portál. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területén, egyelőre kedd éjfélig. Elrendelték a vörös kódot, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, közölte Kátai Németh Vilmos. Az előzetes adatok szerint megdőlt a napi melegrekord, és ezzel új szezonrekord is született Aszódon, ahol 37,1 fok volt délután, közölte a Hungaromet ZRT. A Magyar Honvédség felkészült, szükség esetén a társszervekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosszín Szendi Romulus jelezte, ha a helyzet indokolja, ezt a kapacitást is többszörösére tudják növelni. Naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon pénztáraknál. Az önkormányzatok általában a légkondicionált helyiségek megnyitásával, párakapuk beüzemelésével és vízosztással igyekeznek segíteni. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni 7. cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a miniszterelnök a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a hazánk ellen 8 éve indult 7. cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Itt az ideje, hogy Súlyog Tamás végre lemondjon, miután 7 alkotmánybíró is fellázadt a köztársasági elnök ellen, közölte a kormányfő. Magyar Péter azután beszélt erről, hogy az alkotmánybíróság levette a napirendről Súlyog Tamás beadványát, miután 7 alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizáratta magát az ügyből, így az ülés nem lenne határozatképes. Az államfő azt kérte a testülettől, foglaljon állást arról, lehet-e egyedi jogalkotással módosítani az alaptörvényt. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését, közölte a HVG megkeresésére a Sándor Palota. A Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztott a nyilvánossággal, tették hozzá. A meggyőződésre, hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak, hangsúlyozta Orbán Viktor a Fidesz elnöke Bécsben az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A patrióták készek beszélni az Európát érintő valódi fenyegetésekről, a migrációról, Európa csökkenő gazdasági versenyképességéről, az ukrajnai háborúról, sorolta. Újabb fordulatot vett a lengyel-ukrán diplomáciai konfliktus, miután több ukrán vezető is bejelentette, visszaadja a korábban kapott lengyel állami kitüntetését. A fejleményről egy ukrán Telegram csatornán megjelent bejegyzés számolt be. A feszültség azt követően robbant ki, hogy Karol Navracski lengyelelnök visszavonta Volodymyr Zelenszkijtől Lengyelország legmagasabb állami kitüntetését, a fehér sasrendet. A lengyel államfő ezt azzal indokolta, szerinte vannak határok a kétoldalú kapcsolatokban, utalva a történelmi emlékezet körüli vitákra. A konfliktus középpontjában az áll, hogy Kijev az ukrán különleges műveleti erők egyik egységét az UPA hőseiről nevezte el. Az ukrán felkelő hadsereg megítélése évtizedek óta súlyos töréspont Lengyelország és Ukrajna között, mivel Varsó a volhiniai mészárlások felelőseként tekint rájuk. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága bejelentette a hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől, írta meg az MTI. A döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünetsértések, amelyeket Teherán a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének nevezett. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, amelyekből zápor, zivatar nagy számban alakulhat ki, a zivatarokat helyenként felhőszakadás kísérheti, legkisebb eséllyel a Tiszántúlon. Általában gyenge lesz a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20, napközben aztán 31 és 36 fok között alakul. Híreinket hallották.
Csak vonatozok haza Pestről, de nélküled olyan más. Csak a bánat alszik a vállamon, ez mind az én hibám. A szívem kitépted, odaadhatnád a tiédet, de az sem pótol majd téged. Késő már, itt adtál, de az eszem még mindig rajtad jár, de az eszem már. Nem vagy más, csak hamis tükörkép, ahogy elsuhannak az őszi fák, már rég elengedtél. Tegnap még az agyad volt a számon, aztán törölted a számom, bennem megfakult a lélek, végre elfelejtenélek.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új orvosigazgató helyettessel bővült a gyöngyösi Bugát Pál kórház vezetése. Az új vezető nem csak a kórház szakmai munkájában vállal fontos szerepet, hanem a város egészségmegőrző programjaiban is aktívan közreműködik. Arról, hogy milyen tervekkel lát munkához az új pozíciójában, dr. Kis Anita orvosigazgató helyettest Fekete Gábor kérdezte.
Aztán árulja orvosigazgató helyettes asszony, hogy hogy történik ennek a kiválasztása, hogy valakit fölkérnek erre a pozícióban. Helyi vezetés dönt erről, országos vezetés dönt erről, hogy kell ezt elképzelni?
Jelenleg a helyi vezetés kért fel, keresett meg azzal a kéréssel, hogy elvállalnám-e az orvosigazgató helyettesi pozíciót, és ennek hatására vállaltam el.
És akkor, hogyha már elvállalta, akkor még korai arról kérdeznem, hogy milyen tervek, célok, mert azért alakul. De az egészségügyben eltöltött pályamodell, vagy a pályafutás, az hogy nézett ki? Mit lehet önről tudni bővebben?
Én 2006-ban végeztem a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, utána rögtön Egerben helyezkedtem el az Egri Markot Ferenc Kórház Pszichiátriai és Addiktológiai Osztályán. Nagyon hosszú évekig ott dolgoztam, majd 2020-ban jöttem a Gyöngyösi Bugát Pál kórházhoz dolgozni. Én mindig is Gyöngyös környékén éltem, tehát eleve ide vágyottam. Hosszú éveken keresztül próbált már főorvos urácsolni, hogy jöjjek át hozzájuk dolgozni, és 2020. január 1-től tudtam ezt megvalósítani, és azóta itt dolgozok a kórházban.
Jó, akkor azt mondja el azért a doktornő, vagy igazgatóhelyettes asszony, hogy milyen területen végzett orvosi egyetemen?
Általános orvosként végeztem, és utána későbbiekben pszichiátriából szakvizsgáztam, ráépített szakvizsgeként pszichiátriai rehabilitációból, addiktológiából és pszichoterápiából szereztem szakvizsgát, és kezdetben hosszú évekig fekvőbetegellátásban dolgoztam, illetve utána a járóbetegellátásba is be tudtam kapcsolódni, jelenleg is osztályon, illetve járóbetegellátásban is dolgozok egyszerre.
Arról viszont nem kérdeztem, hogy amikor a vezetés felkérte, hogy akkor kedves kollégina, önre gondoltunk. Ahhoz mit szólt? Mert hogy ezt mindig meg szoktuk kérdezni, hogy azért számított rá, hallotta már, reménykedett benne, mert azért ez felelősség. Tehát arról beszéljünk, arról az emberi érzésről, amit még nem kérdeztem.
Én nagyon-nagyon meglepődtem, és nagyon örültem, és nagyon-nagyon megtiszteltetőnek érzem, hogy rám gondoltak.
És érzi, hogy akkor most ez egy olyan létsz, amit most már nagyon meg kell ugrani, hogy érzi, igen, hogy érzi, hogy megváltozott például az élete, mert eddig is az egészségügynek élt, hivatásának ért orvos volt, nem könnyű területen dolgozik, a kórházat már 6 éve ismeri, és akkor egyszer csak az ember bekerül egy olyan bizalmi pozícióba, ami tényleg az. Mert nyilván a sokból választották ezt az egyet, ez nagy dolog. Ilyenkor mit érez egy orvos egy kollégáival szemben bármivel, mert azért nyilván sok gratulációt kapott,
igen,
meg egyebek, ön is látszik rajta, hogy szívvel lélekkel teszi a hivatását, ragyog a tekintete, úgy beszél róla, azért ezt észre lehet venni, ez csak egy hivatási tudatos orvos tudja így csinálni. Így hogyan értékeli emberileg ezt a részt, és ez a vége a beszélgetés?
Én nagyon-nagyon örültem, és nagyon büszke vagyok rá, hogy kaptam egy ilyen lehetőséget, és remélem, hogy megszolgálom ezt a bizalmat, amit megszavaztak nekem.
A természetes vizekben való fürdőzés jelentős élményt nyújt, azonban a fertőzés veszély és a balesetek elkerülése érdekében kizárólag a kijelölt, ellenőrzött fürdőhelyek igénybevétele javasolt. A hatóságok rendszeresen vizsgálják a vízminőséget, amelyet kiváló, jó, tűrhető vagy kifogásolt kategóriákba sorolnak. A 2026-os nyári szezonban Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a 9 nyilvántartott helyből 5 strand várja biztonságosan a fürdőzőket. A részletekről Asztalos Ágnes, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának főosztályvezetője adott tájékoztatást.
Jön a nyár, jön a meleg, ugye most is kaptunk már belőle ízelítőt, ilyenkor az emberek szeretnek fürdőzni, ezt többféle helyen megtehetik, vannak a közfürdőink, a medencés fürdőink, a klasszikus strandok, amelynek vannak ugye télen is üzemelő medencéi, meg sok a szezonban nyit ki ilyenkor, májusban, júniusban és mondjuk szeptemberig üzemelnek, és van néhány olyan természetes vízünk, ami fürdésre alkalmas, és ezt a fürdésre alkalmas lehetőségét ki is használják, hogy hivatalosan engedélyezett, ellenőrzött természetes fürdőhelyként működjenek, úgyhogy ennek az ellenőrzése az, ami például tavasszal többek között ugye nálunk népegészségügyi kollégák által történik, hiszen ezen természetes fürdőknek a működtetői kötelesek felénk jelezni azt, hogy akkor a szezonban, ezt szezonnak hívjuk, mikor akarnak kinyitni, május 15-től, június 15-től, meddig akarnak működni, augusztus végéig, vagy egész szeptember végéig, hiszen amikor ezt megteszik, abból tudjuk, hogy talán melyik strandunk az, amelyik ilyen üzemelésbe bele fog kezdeni, mert ez alapján állítjuk össze azt a monitoring tervet, ami többek között a vizek minőségére, a körülményekre, a közegészségügyi feltételeknek az ellenőrzésére szolgál. Már nyitás előtt meg kell arról győződni a működtetőnek és a hatóságnak, hogy megfelelő minőségű a víz, illetve a környezet rendezett, tiszta, ott vannak azok a biztonsági létesítmények, amik szükségesek egy strand megfelelő működéséhez, most ugye természetes fürdőket értjük a strand alatt. Ezeket a szezon előtti ellenőrzéseknek szoktuk hívni. Ez mind helyszínen történik, tehát nem az üzemeltető bejelenti, hogy akkor ő mindenek készen van, és akkor ezt így elhisszük, hanem ezt ténylegesen meg kell erről győződni, és vízmintavétel történik laboratóriumi vizsgálatra. A vízmintavétel során a mintavevő kollégáink pedig nem csak merítenek egy adag vizet, és akkor behozzák a laboratóriumba, hanem ők ott a szemle során meg is nézik a magát a szemmel látható szennyeződések ellenlétét, vagy annak kizárását. Megnézik, hogy milyen színű az a víz, mennyire áttetsző. Van a környezetben esetleg szemétre szennyeződésre utaló jel, illegális hulladék, papírszemét, PET palackok, bármi. Tehát ezeket vizsgálják. Maga a környezet is már akkor rendezetnek, tisztának kell lennie, illetve a laboratóriumbeli vizsgálja, hogy vannak-e olyan szennyezést jelentő mikroorganizmusok benne, amik veszélyeztethetik a fürdőzők egészségét. Tehát nem azt nézzük, hogy pontosan milyen baktériumok, kis egysejtőek, stb. Vannak a vízben, hanem kimondottan az emberi fekália széklet szennyezésnek a nyomait keresünk. Vannak erre úgynevezett indikátor baktériumok, amiknek a mennyisége dönt abban, hogy ez vajon még belefér, idézőjelbe, egy átlagos normál víznek az átlag baktérium tartalmára, vagy ez már valamilyen plusz szennyeződésre utal. Ezeket a vizsgálatokat elvégezzük, és ezek a természetes fürdőink akkor nyithatnak meg, hogyha ez a sok feltétel mind rendelkezésre áll, tehát a víznek a laboratóriumi minősége rendben van. Külső szemmel nézve is tiszta, rendezett. Maga a fürdőzésre nyitváló helyen vannak a közegészségügyi szükségletekhez szükséges feltételek, gondolok itt a WC-re, zuhanyzóra, ivóvíz biztosítására, megfelelő füves területre, elsősegélynyújtási lehetőségekre. Arra is figyelnünk kell, hogy vajon a szemétgyűjtés elé badella áll a rendelkezésre, amiben eldobhatják a szemetet az ott fürdőzők. Tehát ez mind-mind együtt kell nézni. Sőt, nem csak ezt kell vizsgálni, hanem majd azt a helyet is meg kell nézni, ahova majd a tájékoztatásokat a lakosság számára, a fürdőzők számára kipakolja az üzemeltető, mert neki tájékoztatási kötelezettsége is van arra, hogy éppen milyen a vízminősége, hány fokos, mire kell figyelni, mit szabad a fürdőzés közben tenni, mit nem szabad a fürdőzés közben tenni, hiszen ahhoz, hogy megőrizzük egy természetes víznek a megfelelő minőségét, az nem csak az üzemeltetőn múlik, hanem mind a strandolókon, az igénybevevőkön, mind pedig ennek a vizes élőhelynek a környezetén is.
Modern, a diákok igényeihez igazított tantermeket adtak át a miskolci Földes Ferenc gyakorló gimnáziumban. A látványos fejlesztés az Universitas Miskolciensis Alapítvány kuratóriumának támogatásával valósult meg. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora hangsúlyozta, hogy a gyakorló iskola modernizálása a tanárképzés szempontjából is kulcsfontosságú az egyetemnek. Fazekas Róbert igazgató kiemelte, hogy a kialakításnál a korszerű pedagógiai szempontok mellett a fiatalok kényelmére is nagy hangsúlyt fektettek. A helyiségekbe csoportmunkára alkalmas nagyasztalok, digitális kijelzők és padlóba épített elektromos csatlakozók is kerültek. Az ünnepélyes átadón arra biztatták a diákokat, hogy vigyázzanak az egyszerre megújult két tanteremre. Most Fazekas Róbertet hallják.
A tény röviden úgy foglalható össze, hogy tantermeknek az átadására került sor. Ezek nem új építésű tantermek, hanem frissített tantermek, felújított tantermek. Hogyha statisztikai adatotként nézzük, akkor ez egy 4 tanteremnek a felújítása, építészeti épület, gépészeti felújítása volt. Ennél sokkal többről van szó. Az iskolán 2024-ben lett a Miskolci Egyetemnek a része, fenntartóként nagyon körültekintően folyamatosan monitorizzák azt, hogy milyen lehetőségek vannak az oktatás fejlesztésére, és ennek az egyik nagyon fontos pillére az infrastruktúra. Az világos, hogy az épületünknek a 110 éves múltja rendkívül dicsőséges, és rendkívül szép, de a folyamatos karbantartást igényli már érett korának köszönhetően is. Ugyanakkor a társadalmi-gazdasági folyamatok is állandó változásokat eredményeznek, ami visszatükröződik az oktatás rendszerében is. Ma már teljesen természetes elvárás a modern oktatási rendszerben az, hogy a tanulóknak a lehető legtöbbet próbáljunk megadni, amikor ő felfedezheti a tudás örömét, amikor ő a saját tapasztalatai útján szerzi meg az ismereteket. Ehhez más munkaformákra van szükség, ezek a más munkaformák pedig más berendezést, más eszköztárat is igényelnek. Úgyhogy az egyetem munkatársainak a közreműködésével, a kuratóriumnak az ajándékából sikerült két földszinti tantermet modern pedagógiai eszköztárral felszerelni. Ezekben a termekben lehetőség van a csoportmunkának a végrehajtására, úgy rendeztük be ezeket a termeket, hogy ez már ne jelentsen problémát, illetve arra is alkalmas, hogy ugye ebben az évben 2025-ös 26-os tanévnek az augusztus elején, 2025 augusztusában megkaptuk a gyakorló iskolai lehetőséget is az oktatási hivataltól, hogy a hallgatók ezekben a termekben ismerkedjenek meg a modern pedagógiai lehetőségekkel. Most ezt a termet nem csak a bútorok szintjén idekeztünk korszerűsíteni, hanem az eszköztár szintjén is. A digitalizációt megpróbáljuk becsempészni az oktatásba úgy, hogy közben a gyerekek ne érzékeljék azt, hogy ennek a digitális eszközöknek az alkalmazása lenne a cél. Itt az eszköz megjelenése rendkívül fontos. Ehhez igazítottuk az épületnek a felújítását, és nagyon sok felé vannak konnektorok, hogy ha szükséges, akkor az eszközöknek, a számítógépeknek a töltése megfelelő körülmények között történjen. De még ez is kevés lett volna ahhoz, hogy a termek felújításába kezdjünk, hiszen az iskolának a szerkezete is nagyon sokat változott. 2025-26-os tanévtől kezdődően a korai tehetséggondozásnak egy újabb területén indítottuk meg a munkát, a 8 év folyamos képzést indítottuk el, tehát a gyerekek negyedikben egy felvételi folyamaton esnek át, és a felvételi folyamat eredményeképpen az 5. osztályt már a Földes Gimnázium diákjaiként kezelik. Ők vették birtokba ezt a tantermet, és hát azt tudjuk, hogy az 5. még azért fizikai adottságaikból következően nem túl nagyok, tehát nekik azok az eszközök, bútorok, berendezések, amik az iskolában, a középiskolásokhoz vannak mérve, 14-15 éves szinte már felnőttekhez, azok bizony nekik nagyok. Viszont úgy kellett kialakítanunk a tantermet, hogy az iskola bármely tanulja tudja használni ezeket a termeket, tehát itt még arra is figyelnünk kellett, hogy a kisebb méretű 5-eseink is kényelmesen tudjanak leülni a padokhoz, és hát az idősebb diákjaink is, akár az érettségiz is le tudjanak ülni. Itt nagyon fontos volt, hogy ezt a mobilitást tudjuk biztosítani a bútoroknál, tehát hogy alkalmas legyen, állítható legyen a mérete a bútoroknak, hogy mindenki tudja ezeket használni.
Megújult a 60-100-szor szép óvoda, csak nem 190 millió forintból. Az intézmény elmúlt 48 évének legnagyobb felújítása zajlott, melynek során akadálymentesítést és infrastruktúrális fejlesztést is végrehajtottak. A tudnivalókról Nagyné Kis Gabriella óvoda vezetőt hallják.
Ma egy megújult óvoda udvarán állunk, olyan épület előtt, ami az elmúlt hónapokban teljesen újjászületett. Közel 50 év után ez a legnagyobb fejlesztés az óvoda történetében. Tényleg vadonatúj földszintet kaptunk, majd amikor bemegyünk az óvoda épületében, mindenki megtapasztalhatja, megnézheti ezt. Azon kívül, ami a pályázatban szerepelt, azon kívül az összefogásnak köszönhetően más fejlesztések is megvalósulhattak. A szülők és támogató segítségével az emeleti egyik csoportszoba padlója fog megújulni hamarosan, mind az alapítványunk segítségével, minden csoportszoba klímaberendezéssel lett felszerelve. Külső támogató segítségével kifestésre kerültek az emeleti csoportszobák is, hogy ott is a gyerekek friss környezetbe érkezhessenek. Ezen kívül az előkert is ennek az összefogásnak a keretében újult meg és szépült meg, amihez a fenntartónknak köszönjük a növényeket, amit ők biztosítottak. Nagyon nehéz volt ez az 5 hónap. A mesékben is előfordul, gyerekek, igaz, hogy a varázskert elalszik, elcsendesedik. A mi varázskertünk is elcsendesedett, elaludt. Becsukódtak a csoportszobaajtók, elcsendesedett a gyerekzsivaj, és üresen maradt az udvarunk. De nem sokáig, mert 5 hónap múlva, nem olyan régen megérkeztünk, és az a feladatunk, hogy felébresszük ezt a varázskertet, Ebben az 5 hónapban 6 csoportunk 6 különböző helyen volt elhelyezve. Nagyon-nagyon nehéz volt, fizikailag külön voltunk, de közösségként végig együtt maradtunk. A nehézségek mellett azonban nagyon sok pozitív eredménye volt ennek az 5 hónapnak, mert hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy bepillantsunk más intézmények életébe. Elárulom, csodákat láttunk mindenhol. Lehetőséget kaptunk, hogy kapcsolatot építsünk, tanuljunk egymástól, együtt dolgozzunk. Nem csupán helyet, hanem valódi befogadást kaptunk. Nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek, és mindenhonnan fájó szívvel búcsúztunk, pedig tudtuk, hogy nagyon jó lesz már visszatérni, de azért sok helyen elcsordultak a könnyeink, amikor búcsúztunk tőletek. Hihetetlenül büszke vagyok mindenkire, aki ebben a történetben részt vett és segített nekünk, és együtt jártuk végig ezt a nehéz utat. Köszönettel tartozom a munkatársaimnak, a kitartásukért, a rugalmasságukért, és azért a rengeteg plusz munkáért, amit az elmúlt hónapokban vállaltak. Mosollyal, szeretettel, a gyerekekért. Köszönöm nektek. Köszönettel tartozunk a szülőknek, hiszen ez az elfogadás, türelem és támogatás, amellyel ezt a hosszú időszakot végigkísérték, példaértékű, én azt gondolom. Szinte szó nélkül elfogadták ezt a nehéz helyzetet. Volt több olyan család is, aki több helyre hordta a gyermekeit. Különböző helyszínekre. Ha nehezen is, de megoldották, elfogadták, hiszen tudták, hogy a gyermekeikért történik mindez.
Idén megújult az újhutai ifjúsági tábor. A több mint 70 férőhelyet biztosító szálláshelyet egy sárospataki önkormányzati cég üzemelteti. Az infrastruktúrális fejlesztés az Aktív Magyarország program keretében valósult meg. Dr. Farkas Szabolcs, Sárospatak polgármestere bízik abban, hogy a megújult táborhely új lendületet adhat a térség turizmusának is.
Azt gondolom, hogy Sárospatak számára a legfontosabb közösség kérdése, és Sárospatakon egy igazán aktív, együttműködő közösséget ismerhettem meg az elmúlt szűk másfél év alatt, de túlmutatóan a sárospataki közösségen ennek a létesítménynek azt gondolom, hogy ki kell nyitni a kapujait, és akár országos szinten is meg kell hirdetni, lehetőséget kell biztosítani, hogy az ide látogatók, az ide érkezők ezt a csodát átélhessék, amit mi is itt megtapasztaltunk. Az, hogy ez az infrastruktúra most megújulhatott, ez komoly löketet jelent a vendégek várása vonatkozásában. Az már más kérdés, hogy azért hosszú évtizedeken keresztül ez az épület, vagy ezek az épületek nem a megfelelő infrastruktúrával voltak ellátva, igazából el lett hanyagolva ez a létesítmény. A fenntartó vonatkozásában intézményvezető váltást következett be az elmúlt évben, és ez már egy újabb löketetet, egy újabb irányt mutatott számunkra, mind az önkormányzat, mint a működtető patak a KFT számára, és itt van szemmel látható, kézzel fogható eredménye van ennek a változásnak, és nagyon bízunk abban, hogy az ide látogatók sokasága, és remélem sok gyermek sok-sok örömét fogja lelni ebben a létesítményben.
A szálláshelyet üzemeltető Patakva KFT ügyvezetője elmondta, a fejlesztésnek köszönhetően egy hosszabb szezonban működő tábor jött létre, amelynek környezete számos program lehetőséget kínál, középpontban a közösségi élmények és az együttlét erősítésével. Koleszárné Horváth Brigittát hallják.
Az újhutai ifjúsági táborunk újult meg teljes körűen. A befogadó képességünk nőtt jelentős mértékben 48 főről 72 főre, úgyhogy így már nagyobb létszámú csoportokat, osztályokat, esetleg egész évfolyamokat tudunk már elszállásolni itt Újhután. Megújult 3 darab ikerházunk, teljesen külsőleg is, mint belsőleg. Teljesen felújításra került a közösségi épület, a konyha és a vizes blokkban is több felújítás valósult meg, valamint klímákat szereltünk fel az összes faházba, így meghosszabbítottuk a nyitvatartásunkat egészen koratavasztól egész késő őszig. A szállást nálunk a Végardó fürdő irodájában tudják lefoglalni, 6 darab 6 személyes faházzal és 3 darab 12 férőhelyes ikerházzal üzemel a tábor, egy közös vizes blokk áll rendelkezésükre a csoportoknak, és egy nagy közös étkező és egy hatalmas konyha egységgel. Rengeteg túrázási lehetőség van, kék túra útvonalak, kerékpáros útvonalak, erdei iskolák, gombásztúrák, madarász lehetőségek, nagyon-nagyon sokféle természetbaráti foglalkozásra van lehetőségük az ide látogató csoportoknak. A wifi mentességet emelném ki. A gyerekek bepánikolnak, amikor nincs térerő, de aztán rájönnek, hogy mennyire élvezetes a kütyümentesség, a kütyű nélküli élet, elkezdenek beszélgetni, egymással foglalkozni, és a végén ráéreznek annak a szépségére, hogy nem csak virtuálisan találkoznak, nem csak virtuálisan beszélgetnek, hanem egymás mellett ülve, megismerve egymást, és közös programokkal színesítik az estéjüket is, hogy ez mennyire fontos, és sokkal erősebb kötelékek születnek ezáltal.
Értékelte az elmúlt időszak munkáját és tisztújító közgyűlést tartotta a Mátra-aljai Munkaadók Egyesülete. A megújult elnökség a térség vállalkozásainak érdekképviseletét, a gazdasági együttműködések erősítését és új fejlesztési célok megvalósítását tűzte zászlajára. Az elmúlt évek eredményeiről Varga Viktor elnököt Fekete Gábor kérdezte.
Kezdjük azzal, hogy gratulálunk az újra választott elnöknek, meg az új elnökségnek is. Jó munkát kívánunk.
Köszönöm szépen.
Beszámolót tartottatok. Miután az elnökség megújult, azért itt volt egy értékelés, egy beszámoló. Nem könnyű gazdasági időszak, mindenféle volt az elmúlt időszakokban. Nézzük meg, hogy hogyan értékeltétek a Mátrai Munkaadók Egyesületének az elmúlt időszakát.
Ahogy említetted is, ugye az éves rendszeres közgyűlésünket tartottuk meg, és az elnökségnek is letelt a 4 éves ciklus, illetve az elnöknek is letelt a 2 éves ciklusa, úgyhogy megtörtént az elnökségnek a megválasztása, és az elnökség pedig megválasztotta az egyesület elnökét. Alapvetően egyébként nem történt nagy változás az elnökségben, ugyanúgy Dér Gábor, Gulyás Imre, Király Gábor, Kovács Tibor, Orbán Tamás és Tóth Máté az elnökségnek a tagjai. Ez egy nagyon jól diverzifikált elnökség egyébként, mert van az elnökségben kisvállalkozás, közepes nagyvállalkozás, van kereskedő cég, szolgáltató cég, gyártó cég. Azt mondhatjuk, hogy a gazdaság nagyon számos területéről vagyunk az elnökségben, úgyhogy nagyon színes tud lenni így az elnökségi munka. Nagyon sok nézőpontot be tudunk hozni az elnökségnek a munkájába, illetve a Munkaadók Egyesületének a munkájába.
Hogy értékeltétek az elmúlt időszakot?
Az elmúlt egy évben számos rendezvényt tartottunk az Egyesület tagságának. Ugye több Mátra Talks eseményt tartottunk, volt az Egyesület előadásaiban vezetésfejlesztő, coach, munkaerőpiaci szakértő, aki tartott előadást, de volt nálunk Mátra Talks esemény, a polgármester úr is, és rendőrkapitány úr is, hogy a város életéről is beszélgettünk, emellett meglátogattunk több tagtársunkat, és ugye van egy ilyen rendezvénysorozatunk is, ahol a tagtársakat látogatjuk meg azért, hogy megismerjük, hogy pontosan mit is csinál az adott tagvállalat, hol tart éppen a fejlődésében, hogy voltunk a Schneider Electric-nél, voltunk a Mias Hungary Kft-nél, illetve az MR-200 Kft-t is meglátogattuk. A tagságunk bővült, több új tagtársunk is lett, például a Lemika Kft., vagy a Tomivas Kft., illetve a Dér és Tér Társra Kft. Is csatlakozott az Egyesülethez, aminek nagyon örülünk, mert nyilván minél nagyobb az Egyesületünk, annál erőteljesebben tudjuk képviselni a vállalkozások érdekeit a térségünkben.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Lipcomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Lipcomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A Jókai emlékévre visszautalva dr. Szűcs Novák Rita adjunktus és Laska Janna szaktájékoztató Laborfalvi Rózáról és Nagy Belláról beszélgetnek a Múzsák között legújabb epizódjában. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Lipcomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Tudományos módszertani konferenciát tartottak valláspszichológia és mentálhigiéné címmel a Líceumban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem GTK TTI Társadalomismereti Tanszék, a Mentálhigiéné és Spiritualitás Kutatócsoport és a Magyar Pszichológiai Társaság valláspszichológiai szekciójának szervezésében. A résztvevőket dr. Sárkány Péter, az EKE Társadalomtudományi Intézet igazgatója, egyetemi tanára köszöntötte. Örömét fejezte ki, hogy immár második alkalommal rendezhetik meg konferenciájukat a témában, és kiemelte, a vallás és a spiritualitás komoly tényezők a lelki egészség szempontjából, ezen erőforrások feltérképezése, kutatása fontos feladat. A szakmai napon a vallásosságnak és a spiritualitásnak a lelki egészségre gyakorolt hatásait, összefüggéseit és ezek kutatási lehetőségeit vizsgálták, előadások és workshopok váltották egymást, amelyeken fiatal kutatók, oktatók mutatták be eredményeiket, megosztották egymással tapasztalataikat. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Hagyományteremtő céllal szerveztek szakmai napot az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények pedagógusai számára, amelyen a komplex alapprogram alkalmazásának jó gyakorlatait vitatták meg a Líceumban. A résztvevőket professzor dr. Révész László, az EKE Pedagógus Képzőközpontjának főigazgatója köszöntötte, hangsúlyozva az egymik kiemelt jelentőségét. A komplex alapprogram célja, hogy élmény legyen a tanulás és a tanítás, és hogy személyre szabott úton segítsék a diákokat. Ez a szemlélet jól illeszkedik az egymik speciális módszertanához, azonban még a tananyagok és módszerek további fejlesztésére van szükség ahhoz, hogy mindezt jól lehessen alkalmazni a különféle fogyatékossággal élő gyerekek esetében. Ezért is fontos ez a szakmai nap, amely teret ad a tapasztalatcserének és a kapcsolatépítésnek. A nap során további bevált gyakorlatokat ismertető előadások hangzottak el, a délután folyamán pedig 4 külön szekcióban zajlott a tapasztalatcsere és a közös gondolkodás. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Mély megrendüléssel és fájó szívvel búcsúzik Jónás Zoltántól az Eszterházy közössége, az egykori Eszterházy Károly főiskola és a mai Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Eger városa, valamint mindazok, akik ismerték, szerették és tisztelték őt, a kulturális élet meghatározó alakjától, az Eszterházy Károly főiskola egykori kulturális programigazgatójától, a város, az intézmény, az irodalom, a színház, a rádió, a film és a televízió elkötelezett szolgálójától. Különös szeretettel és tisztelettel őrizzük őt a kortárs hangon nemzetközi irodalmi pályázat történetében is. A kezdeményezés az ő gondoskodó figyelmével, szervező erejével és irodalom iránti elkötelezettségével vált a fiatal alkotók találkozási pontjává, a magyar nyelv, az anyanyelvi kultúra és a kortárs irodalom ünnepévé. Jónás Zoltán neve elválaszthatatlan az egri városi televízió történetéből is. Ő volt az, aki megalapította Eger városi televízióját, és alapító főszerkesztőként olyan helyi médiumok létrejöttében vállalt úttörő szerepet, amely évtizedeken át adott képet, hangot és nyilvánosságot a város életének. Nevéhez kötődik a Líceum Televízió számos emlékezetes műsora, köztük az Arról van szó, amelyben beszélgetései, kérdései és jelenléte mindig a kultúra, a közélet és az emberi értékek iránti figyelmet közvetítették. Jónás Zoltán emlékét szeretettel és nagyra becsüléssel megőrizzük. Az egyetem híreit Balázs Bálinttól hallották.
Lipcomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Múzsák között sorozatunk legújabb beszélgetésében a Jókai emlékévre emlékezünk. Ezért rendhagyó módon nem egy nő alakja köré fogjuk fűzni a beszélgetésünket, hanem Jókai Mór lesz a középpontban. De megígérhetem, hogy ismét a múzsákról lesz szó. Beszélgető társam ismét dr. Szűcs Novák Rita,
Én Laskai Anna szaktájékoztató vagyok. Rita, Jókai emlékévet ültünk, ennek a lezárásaként beszélgetünk most. 200 éves évforduló volt, születésének 200. évfordulója. Rengeteg mindenféle rendezvény volt ezzel kapcsolatban. Általában a magyarságát igyekeztek, és az ő fantasztikus prózaíró képességét a középpontba helyezni. Mi most sokkal inkább a magánéletével szeretnénk foglalkozni. Számodra mi az, ami megragadó Jókai életében?
Alapvetően inkább azt mondanám, hogy nem feltétlenül fókuszáltan Jókaival kellene foglalkoznunk, hanem az őt körülvevő hölgyekkel, hiszen ez a sorozatunk is inkább a női szereplőkről szól, azonban nyilvánvaló, hogy ezek a hölgyek sokféle hatással voltak magára az íróra. Én próbáltam sok dolognak utána járni most frissebb kutatásaim során is, és voltak érdekességek, amiket eddig nem tudtam, nem olvastam, nem értesültem róluk, illetve voltak olyanok is, amiket tudunk. Általában, ami elhangzik a középiskolában, az Laborfalvi Róza neve, aki színésznő volt, sőt, kora felülmúlhatatlan színésznője, gyakorlatilag annyira híres volt, annyira népszerű volt, hogy nem egy pályatársnője külföldre költözött, hogy valahol boldoguljon a saját karrierjében miatta. Az ő nevét szoktuk említeni Jókai kontextusában, viszont már kevésbé említjük a második feleségnek, Nagy Bellának, született Grosz Arabellának a nevét, aki szintén nagy befolyással volt a már idős íróra, hiszen 74 éves volt Jókai, amikor a 20 éves Bellát feleségül vette. Mind a két házasság egyébként nagyon botrányos volt a korában, ahogy már említettük Szendrei és Petőfi esetében is, főleg Szendrei újraházasodása kapcsán, hiszen a közvélemény mindig azt gondolta, hogy joga van ítélkezni és megítélni ezeket a magán jellegű döntéseket az ismert emberek esetében, így Jókai sem maradhatott el ettől, de ezekről majd még akkor a későbbiekben beszélnék.
Haladjunk akkor talán sorban, hiszen ha Jókai életét és pályáját tekintenénk, akkor is a Laborfalvi Rózával kötött hosszú és kiegyensúlyozott házasság lenne, amit kiemelhetnénk. Amit vele kapcsolatban mindig emlegetnek, ha már botrány és ítélkezés, akkor az, hogy egy 8 évvel idősebb nőt vett feleségül.
Valahogy mindig azt emelik ki, hogy hát milyen idős volt már Laborfalvi Róza, de ha mai szemmel nézzük, 31 éves volt akkor, amikor Jókai feleségül vette, tehát nem egy öregasszonyról beszélünk, és még nyilván akkor se lenne semmi probléma, mert az ő boldogságuk lényeges gyakorlatilag ebben az esetben. 31 éves volt, és igazság szerint miért támadták ezt a Laborfalvival kötött házasságot? Igazából Laborfalvit miért támadták? Ez a kérdés merülhet fel bennünk, mert hogy ez nyilván nem feltétlenül reális, hogy csak emiatt, hogy 31 éves volt, és az egész ugye a nőkkel kapcsolatos hozzáállásban keresendő. Mit tudunk Laborfalvi Rózáról? Azt tudjuk, Laborfalvi Rózán 16 éves korától ő már egy híres, elismert, tehetséges színésznő volt. Azt tudjuk róla, hogy önálló jogon, saját jogon volt vagyona, saját jogon volt keresete, független volt gyakorlatilag ugye a férfiak uralta világtól, a férfiaktól ebben az időben. Sokaknak nem tetszett, ami hát valóban annyira nem kedvező, hogy ebben az időben már volt 12 éves kislánya, aki ráadásul törvényen kívül született. Egy nagy sikerű, híres, neves és a nők körében rettenetesen népszerű színésztől, Lendvai Mártontól született gyermekről beszélünk, és emiatt gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az önállósága miatt volt az, hogy elítélték. Nem tartották jó feleség alapanyagnak Laborfalvi Rózát. Olyannyira nem, hogy amikor bejelentették egy svábhegyi ebéd alkalmával az eljegyzésüket, akkor még Petőfi Sándor is nagy dírrel, dúrral ott hagyta a társaságot, annyira megsértődött ezen a döntésen egyébként. Érdekes ugye az az anekdota, az a valószínűleg így is történt körülmény, amit szintén szoktuk a középiskolában is emlegetni. Ez az 1848-as eseményekhez kötődik, amikor ugye március 15-én katona József Bánkbányát játszották, és nyilván a szabadságharchoz kötődve, akkor ugye a fiatalok, márciusi ifjak megjelentek, és Laborfalvi Róza a kokárdát kitűzte, későbbi választottja, a egyes nyelvek szerint már korábbi választottja mellkasára. Ugye ez március 15-én volt, és augusztus 29-én ők már egyébként házasok is voltak. Azt tartják, hogy az első lépést egyébként Laborfalvi Róza tette meg, aki valamiféle üzenetet küldött Jókainak, aki igen, ahogy mondják, 8 évvel fiatalabb volt Laborfalvi Rózánál egyébként. És valóban ez egy jó házasság lett végül. Laborfalvi Róza volt, aki a 49-es megtorlások során megmentette Jókait a felelősségre vonástól. Nagyon sok múlt azon, hogy nem kapott akkora büntetést, ahogy sokan mások ebben az időben.
Nagyon magával ragadott az, ahogy mondtad, hogy miért is támadhatták Laborfalvit. Biztos, hogy a korkülönbség, az, hogy idősebb egy nő, ez napjainkban is téma, tehát ez is már okot szolgáltathat, de az, hogy egy ünnepelt színésznő, egy önálló nő lesz az író felesége, biztos, hogy kérdéseket vetett fel, és milyen izgalmas, hogy közben én amennyit ezzel kapcsolatban érzékeltem, olvastam, hogy ő nagyon komolyan vette Jókai karrierjét, nagyon támogatta, ugye te most pont azt mutattad meg, hogy az életét megmentette gyakorlatilag. Valóban úgy tűnik, hogy ez egy olyan házasság volt, ami mindkét fél számára fontos volt, és Laborfalvi pont, mint feleség alapanyag, hogy azt a kifejezést használjam, amit mondtál, abszolút jól működött, hiszen főzött Jókaira, vigyázta a nyugalmát, megteremtette az alkotói légkört, szóval abszolút jó felesége volt, és mivel ez a házasság Laborfalvi haláláig tartott, ezért feltételezhetjük, hogy valóban egy mindkét fél számára megelégedéssel szolgáló dolog volt. Az, hogy a nő kezdeményez, az, hogy színésznő, az, hogy önálló, és hogy idősebb, ezek biztos, hogy aggályossá tették ezt a dolgot.
Jókairól egyébként el kell mondanunk azt is, hogy ő annyira nem állt be azoknak a férfiaknak a sorába, akik a nő szerepét csak háziasszonyként látták, ezért ő nem is várta el például a feleségeitől, hogy abba hagyják a művészetet, a színművészetet, mert mind a kettő színésznő volt. Ezért Laborfalvi Róza sokáig színpadon is állt, és nagyon szép szerintem, és nagyon szimbolikus egyébként a Miskolci Nemzeti Színháznak a megnyitása 1857. szeptember 3-án, amikor Laborfalvi Róza vendégszerepelt, Jókai pedig beszédet mondott ezen a jeles alkalman. Egyébként azért az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Laborfalvi Róza azért egy elég erős nő volt. Miskolcon született nő, aki székely gyökerekkel rendelkezett, és hát a rossz nyelvek szerint azért ő nem tűrte a legyeskedő hölgyeket Jókai környékén, így volt olyan színésznő, akit ellehetetlenített, amikor különböző pletykák kaptak lábra Jókaival kapcsolatban. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy erős nő volt, viszont Jókai el tudta viselni valahogy, ő volt annyira erős férfi, hogy el tudott maga mellett viselni egy ilyen erős nőt.
Mindkét felesége színésznő volt, ahogy mondtad is, hogy Jókai fejében nem fordult meg az, hogy fel kellene hagyni a hivatással, és valóban bátorságra val, pedig Jókait igyekeznek más színben is egyes források feltüntetni, hogy elmert venni egy erős nőt, tudott élni egy erős nővel, sőt engedte azt, hogy továbbra is híres színésznő maradjon.
Laborfalvi Róza, és itt meg is említeném, hogy én sem tudtam, Benke Juditként született, És egy színész családban, tehát ott már az ősei gyakorlatilag a 18. századtól színészmesterséggel foglalkoztak, az édesanyja is, és az édesapja is, tehát neki egy kicsit adott volt ez a szakma, mégis egyedülálló az, hogy 16 évesen ő már sikeres színésznő volt, de azért a szerencsén is, vagy az isteni gondviselésen, vagy a kettőn együtt is nagyon sok múlott, hiszen amikor ő az egyik budai társulathoz került, akkor kántorné Engelhardt Anna volt a társulat nagy művésznője, gyakorlatilag minden jelentős szerepet vele játszottak el, viszont ugyanez a színjátszókör idővel Székesfehérvárra került át, és oda már kántorné nem ment a társulattal, ekkor kapta Világszép Róza meg a jelentősebb szerepeket, és néhány év múlva már úgy tért vissza Budára, az itteni színjátszás fellegvárába, hogy ő volt az igazi tragika. Róla halála című művel lett ismert. 37 évesen már a Nemzeti Színházban Antónia szerepét vihette el a Belizár című darabban. És miért is volt ő egyedülálló? Mézengésű hangját, szavaló tehetségét, alakját és kifejező tehetségét említik vele kapcsolatban.
Ha már a színésznőkről beszélünk, említsük a másik, talán kevésbé sokat emlegetett, és akár színésznőként is jóval kevesebbet emlegetett fiatal lányt, Nagy Bellát, aki Jókaihoz bekopogtatva, aztán a második felesége lett.
Nagy Bella is körülbelül 16 éves volt egyébként, amikor megismerte Jókai Mort. Ő Grósz Bellaként látta meg a napvilágot, és a családi szempontból azt mondhatjuk, hogy nem volt annyira szerencsés vagy szakmába vágó az ő körülménye, hiszen Grósz Móricz gépész lányaként született, viszont egészen biztos, hogy egy értelmes, intelligens családból származik, hiszen kereskedelmi iskolát végzett Óbudán, ezzel kezdte tanulmányait, majd akkor már Jókai hatására a Nemzeti Színház ösztöndíjasa is lett. El kell mondani azt is, hogy Rákosi Szidi színi tanodájában tanult. Ez egy nagyon-nagyon népszerű színjátszó iskola volt annak idején. Kremszner Szidóniának hívták az alapítóját, aki szintén egy tehetséges színésznő volt, és talán még tehetségesebb színi iskola vezető. Ő is az Orsolyitáknál tanult, tehát ő is már egy nem csak tehetséges művésznő volt, hanem egy művelt, sokoldalú nő volt, és nem csak Nagy Bella, hanem nevek jártak az iskolájába, mint Fedák Sári, vagy Latabár Kálmán is még Rákosi Szidinél végezte a tanulmányait. Amikor megismerkedtek Bella és a már ugye a 70-es éveit rendesen taposó Jókai Mór, akkor eleinte a környezet annak tudta be ezt a kapcsolatot, hogy a művészetet pártolja az idős író, ám ugye nagyon hamar kiderült, hogy itt is szerelem van a háttérben, aminek igazából semmi akadálya nem volt, ott volt egy 20 éves fiatal lány, csak hát egy sokkal idősebb, csak nem 54 évvel idősebb férfi, és szintén botrányt kavart ez a kapcsolat is. Itt viszont nem is annyira a barátok, és nem is annyira feltétlenül a közvélemény volt, aki megszólta ezt a kapcsolatot, hanem a Jókai családja, mert bár vérszerinti gyermeke Laborfalvi Rózától nem született, de Laborfalvi Róza már említett törvénytelen gyermekének a szintén törvénytelen gyermekét, szintén Rózának elnevezett, majd Jókai nevére vett kislányt, Jókai Róza is felnőtt időközben, és neki nagyon nem tetszett az, hogy akár egy lehetséges hagyatékon osztoznia kell egy új feleséggel, és igazolta ezt az idő, ezt az állítást, hiszen Jókai halála után nagyon-nagyon-nagyon hosszú ide-oda adok-kapok kezdődött el Jókai Róza és Nagy Bella között, aminek a központjában kárszépíteni a pénz állt.
Erről lehet-e valamit tudni? Nem a pletyka része érdekel, hanem hogy itt a második házasság kapcsán mennyire volt kölcsönös ez a szerelem, mennyire lehetett tiszteleten alapuló, ugye a későbbiekből következtethetünk erre. Erről mit gondolsz?
Akkor is már, amikor ugye ezek a negatív hangok megjelentek különböző helyeken, akkor Jókai maga is a saját lapjaiban, illetve más újságokban is közleményeket adott ki, amikbe beleszőtte azt, hogy ez egy igazi szerelmi házasság, elmesélte, hogy Nizzában, ahol nagyon sok időt töltöttek a élete utolsó éveiben, gondoskodó felesége választotta ki a lakhelyüket, ami egy nagy, nem egy kis penzió, ahogy fogalmazott Jókai, hanem egy nagy hotelben, tágas térben történik, hogy a legboldogabb karácsonyát például ott töltötte Nagy Bellával. Leírta azt is, hogy ez rágalom, hogy Bella vele rosszul foglalkozna, bántaná, mert ilyen felhangok is megjelentek egyébként Jókai Rózának köszönhetően. Tehát ő sok helyen próbált ezt kommunikálni, illetve Öregember nem vénember címmel is jelent meg neki írása ebben a tematikában. És mivel nem azt látjuk, hogy Nagy Bella az írón keresztül próbálta elérni az ő saját karrierjének a csúcsát, mivel ő visszavonult akkor, amikor férhez ment, tehát onnantól ő már színésznőként nem is vállalt szerepet, hanem minden idejét az íróval töltötte. Az meg, hogy utána hogy alakult az anyagilag rendezésére gondolok elsősorban, az már megint egy új kérdés lehet, hiszen azért azt látjuk, hogy a Jókai után érkező bevételekből tartotta fenn magát Bella, illetve még az édesanyját, testvéreit is, tehát rokonságát is ő látta el, illetve együtt is éltek egyébként Jókai halála után ezekkel a családtagokkal. Az biztos, hogy Jókaira nagyon jó hatással volt ez az új szerelem, ez az új házasság. Első sikeres színpadi munkája a Dalma című darabban például 1899. júniusában Bella is még szerepet kaphatott, és amint elhangzott ebben az évben, már össze is házasodtak. Nagyon érdekes a Dalma című darabnak is a tematikája. A hazájáért szerelmét is feláldozó avar királylány története ez, akit apja úgy nevel, hogy a királylány legyen majd az ő trónörököse, és ugye mindenhol hangsúlyozták, hogy itt még a hazája boldogságáért leküzdi a nőiességét is ez a főszereplő. Nagyon szép ez a szimbólum szerintem itt a Bella szerelem meg a laborfalvi Róza szerelem árnyékában.
Nagyon jó áttekintését adtad annak, hogy Jókai Mór szerelmein keresztül hogyan is lehet akár Laborfalvi Rózát, akár Nagy Bella alakját jobban megismernünk. Én örülök, hogy őket állítottuk a középpontba. Beszélgetéseinket hallgatva azért mindig kapnak valami fajta kis irodalmi útmutatót, vagy akár ilyen olvasmány ajánlást is a hallgatók. Van-e olyan mű, amire még szívesen ráirányítanád a figyelmet, akár a Jókait illető nők kapcsán?
Ha érdekel minket, hogy Jókai miként látta a nőket, milyen sokféle nő vette őt körül, akkor érdemes olvasni Jókainak a főműveit is, akár a Közszívű ember fiait, akár az Aranyembert, és az Aranyember kapcsán egyébként elmondható, hogy ott a Noémi szerepében vélhetően ez a kis affér állhatott, akire Laborfalvi Róza féltékeny is volt. Jókaira jellemző, hogy ő a szerelmeit, őt körülvevő nőket megszokta úgymond filmesíteni is, csak hát nyilván a filmmel még várni kellett, bár Bella felesége már részt vett olyan forgatásokon, ahol Jókai művét már megfilmesítették.
Erre is jó a nagykor különbség. Egyébként nagyon magával ragadott az a dolog, hogy Jókai családjával maradt, tehát úgy tűnik, hogy ő tényleg döntött. Jó, hogy megismerhettem ezt a mozzanatát is, akár Nagy Bella életének. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Nagyon jó élmény volt. Én bízom benne, hogy mindenki, aki kicsit sajnálja, hogy a Jókai emlékévnek vége szakadt, nosztalgiaként használhatja, hallgathatja ezt a beszélgetést, és akár az ő műveinél elidőzve jobban felfedezi Laborfalvi Rózát, vagy éppen Nagy Bellát, mint önálló nőt, színésznőt, ihlető múzsát.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz.